Tamási József belgyógyász szakorvos az Inforádió arénájának vendége. Egy felnőtt embernek van esélye megállapítani, hogy étel intoleranciától érzi kevéssé komfortosan magát, vagy mondjuk attól, mert izgul a holnapi tárgyalása miatt. Mind a kettő egy kellemetlen érzés. Mind a kettő szelekkel járhat, mind a kettő hastályi panaszokkal járhat. Honnan tudjam, hogy melyik-melyik?
Hát igen, azért az izgulás meg a stressz kezelése az egy belátható ideig tart, ugye, tehát, hogy holnap van ez a tárgyalásom, akkor én ma izgulok, és ma vannak hasi tüneteim, hasmenésem, vagy hasi görcsöm. A tápláléki intolerancia az nem ismeri ezeket a hét bizonyos napjaim való tüneteket, hanem az folyamatos. És a kialakuló betegségek is sajnos folyamatosak. Most a stressz rossz kezeléséből adódó tünetekből ritkán alakul ki krónikus betegség. Tehát az egy eleje és vége van, és lezajlott, és legközelebb akkor lesz újra, amikor megint ilyen szituációba kerülök.
Tehát ezt el tudom határolni attól, hogy tudom, hogy mi okozza, vagy sejtem. Itt viszont még nem tudom, hogy mi okozza.
Igen, itt nem tudom. Itt az segít, hogyha valaki kellően figyeli saját magát ahhoz, hogy felismerje ezeket a problémákat. Tehát, hogyha ő regisztrálja azt, hogy nekem mindig felfúvódásom van. Nem csak akkor, amikor szóját eszem, hanem akkor is, amikor reggelizem, sőt, lehet, hogy a víztől is. Ezek már tünetei annak, hogy valami az emésztőrendszerben kezd elromlani. Aztán az is segít, hogyha ezt a tünetet, ami mondjuk lehet egy bőrtünet, vagy egy folytonos ízületi probléma, ami azelőtt nem volt, de most már hónapok óta van, ezt én kellően kivizsgáltatom, és akkor kiderül, hogy a szokásos vizsgálatokkal nem találnak semmit. Tehát gyulladásfaktorok, reumafaktor, stb. Az ízületi problémánál nem jelentkezik, vagy például a hasi panasz mögött a gasztroenterológus sem talál semmit. Ilyenkor fel kell vetődjön az emberben, hogy valami a táplálkozásával nem stimmel. És akkor azt el lehet kezdeni szűrni. Tehát lehet olyan teszteket végezni, amivel kiderül az, hogy valamire nagyobb az érzékenységem, és azt kihagyom, akkor érdekes módon csökkenni tudnak a tüneteim.
De úgy kell kezdeni, hogy az ember azonnal elmegy egy ezzel foglalkozó szakemberhez, vagy elkezdheti ezt otthon is józan paraszti ésszel tervezni. Hogyha azt látom, hogy a sajtokkal van problémám, vagy valamelyik sajttal, akkor kipróbálja, hogy egy hónapig nem eszik sajtot.
Igen, nagyon sokan jönnek most már így hozzám, hogy vagy a saját kutfőből, vagy interneten olvasgat, vagy az én weboldalamra fölment, és akkor úgy talált hozzá fogódzókat, és csinál ilyen saját diétát, vagy ilyen saját ötletszerű programot, hogy tejtermékeket például kihagyja, vagy kihagyja a glutént, vagy a kettőt együtt. Na persze előfordul az is, hogy valaki az egyiket kihagyja, és nem szűnnek meg a tünetei, mert mind a kettőt ki kellett volna hagyni, vagy hármat kellett volna kihagyni. És ugye ezek a problémák, ezek tudnak javulni hosszabb idő alatt. És lehet, hogy nem választott elég hosszú időt. Tehát lehet,
mennyi hogy hosszabb idő? Tehát, hogy igen, én alattomos és lappangó a dolog, igen, ebben benne van, hogy akár igen, évek is lehet.
Így van. Én azt szoktam mondani, hogy 3 hónap, vagy esetleg 4 hónap alatt ki kell derüljön, hogy kapcsolata van-e az adott tünetnek a táplálkozási problémával. Tehát ha 3-4 hónapos diétát tartok ebbe az irányba, akkor az kell, hogy mérsékelje a tüneteket. Nem biztos, hogy meg fog szűnni minden, mert ahhoz már esetleg több szakértelem kellene. De hogy érzem, hogy kedvezően változik a dolog, az biztos. Ha ez nem következik be, 3-4 hónapot rászántam, és nem érzem a változást, akkor azzal valószínűleg nincs összefüggésben.
De mi történik, hogyha a lélektani hatás miatt kezd javulni a dolog? Ha az ember foglalkozik magával, akkor hajlamosabb jobban is érezni magát. Azt látom, hogy most ezzel dolgozom, ezen az ügyön, elvárom, hogy javuljon, és csodák csodája, egy ideig javul is.
Hát ez azért Ezt én vitatom egy kicsit, hiszen azért sokszor előfordul az ellenkezője is, hogy az ember többet foglalkozik magával, és akkor több bajt is talál. Én általában inkább ezeket szoktam megtalálni, a betegek ilyenek találnak meg jobban. Hogy
mert többet foglalkozik magával, az hamarabb megy el orvoshoz.
Hamarabb is megy el orvoshoz, igen, meg akkor több mindent észrevesz, és akkor egész listával jön, hogy olyan listával, aminek a fele olyan, amit tényleg normális, és nap mint nap az ember átéli, tehát nem kell, hogy még bajnak tekintsük. De kétségtelen, hogy az észlelésnek az időpontja, illetve az észlelt tüneteknek a minősége, az sokkal korábbra kéne tevődjék, mint ahogy azt a mai egészségügy vizsgálja. A mai egészségügy betegségügy, tehát az mindig a már kialakult betegséget, vagyis az előbbi példával járva a jéghegynek a csúcsát észleli, és az egész tömb, ami a víz alatt van, azt nem tudja észlelni, mert nem vizsgálódik, nem merül le a víz alá, nem figyeli, hogy ott már valami képződik. Tehát, hogyha időben akarunk intézkedni, akkor mindig sokkal finomabban oda kell figyelnünk a tüneteinkre.
De ez az embereknek kell finomabban odafigyelnünk a tüneteikre, igen, nem? Hát ha ők nem, kell, akkor az egészségügy bármit is csinálhat, ha nem kapcsolódnak egymáshoz.
És hát ahogy mondom, hiába fordul az egészségügyhöz, ott legfeljebb elvégzik ezeket a vizsgálatokat, hogy ja, még nem látszik a víz felett a jéghegy, úgyhogy nincsen semmi probléma, mehet haza.
De modern embernek mennyire kell magát jól éreznie ebben a modern világban?
Jól kell, és jól is lehet érezni magát, azt gondolom, csak egy nagyobb szenzitivitást kell kifejleszteni a saját egészségi folyamataink iránt. Tehát részben saját magunknak, részben pedig egy tudást kell arról szerezni, hogy vannak olyan vizsgálati lehetőségek, vannak olyan szakemberek, vannak olyan megfigyelések, amelyek azért korábbra teszik a problémák kialakulását, és akkor lehet, hogy még nem konkrét betegséget ismerünk fel, hanem egyfajta tendenciát. Azt látjuk, hogy ennél az embernél elindult egyfajta gyulladás hajlam, kialakultak a gyulladás kezdemények, hogy úgy mondjam, a bélben, aztán a bőrön egyre gyakoribbá válnak ezek. Ez egy nem jó tendencia, ezt meg lehet fordítani. Ilyenkor kellene igazából intézkedni. Én ezekkel foglalkozom, én nekem ez a szakterületem, és nekem ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része az egészséges állapot visszaállításának, hogy az ember ilyenkor ismerje fel.
De hogyan kezdje az ember a megfigyelést? Minden nap, amikor produkál valamit a WC-be, akkor nézzem bele, és állapítsa meg, hogy ez most milyen állagú, még az illatát is jegyezze meg, és hogyha ebben jelentős változás van, akkor kezdjen el valamire gyanakodni? Mert hát ott egy fizikai produktumot látunk.
Abszolút.
A gyerekeknél pedig ezt minden nap megcsináljuk, abszolút, hogy miért kakilt, az egy élet-halál kérdés.
Akkor elmondok néhány ilyen dolgot. Tehát ugye ön említette most a székletet, igen, ezt érdemes megnézegetni rendszerűen. Nem azt mondom, hogy most minden székletet nézzünk meg a WC-ben, de időnként, hetente többször mindenképpen tekintsünk rá, pláne, hogyha előtte voltak tüneteim, volt nagy hasi görcsöm, vagy voltak esetleg felfúvódásos tüneteim, akkor nézzem meg, hogy milyen az a széklet. Akkor tudom felismerni, hogy hát ugye a normális székletnek van állaga, van formája, és azt szoktam mondani, hogy annak, akinek normális a széklete, annak igazából alig kell, vagy nem kell WC-papír. Tehát ez önmagát tisztítja, mert hogy a széklet körül keletkezik egy nyákzsák, és ez a nyákzsák ez szinte érintetlenül hagyja a nyálkahártyát és a bőrt, ahogy eltávozik. Ez a legtöbb embernek nincs már meg, hanem ehelyett vagy
túl
kemény, vagy lágy, és mindent összeken, tehát hogy ez már nem normális, ezen már kellene változtatni. Tehát ebben a stádiumban már kell vele foglalkozni. De szakadjunk el a széklettől, és nézzünk például egy olyat, mint a haj. Ugye nők egy része festi, már azt sem tudja, hogy milyennek kéne normálisan lenni, de...
Férfiak egy részének meg olyan, mint az enyém.
Igen.
Nem tudunk vele mit kezdeni.
Igen, így van. De mégis a fejbőr és a hajnak az állapota, az nagyon sokak számára tudna jelzés lenni, hogyha odafigyelne rá. Ugye, van a hajhullás, vannak a fej korpásodása, van a zsírosodása, van a viszketése, vannak a pattanások és különböző furunkulosok, amik kialakulnak a bőrön, és így tovább. Ezek mind olyan jelek, amelyek vagy például a töredezése, vagy a elvékonyodása, ezek mind olyan jelek, amik arról árulkodnak, hogy ott a hajhagymák környékén valamilyen gyulladásos folyamat kezd kialakulni. Ezt is időben lehetne befolyásolni.
De nyilván nem hajszeszekkel, nem, hanem teljesen helyileg, mással.
Hanem itt a táplálkozással. Az én szemléletem szerint a bajok legfőbb kiinduló pontja szinte mindig a táplálkozás, illetve az emésztőrendszerünk. Ez egy közel 8 méter hosszú csatorna, amiben van egy körülbelül 400 négyzetméternyi nyálkahártya felület, óriási rengeteg folyamat zajlik rajta, és a táplálkozásunkkal, ami szinte mindenkinél teljesen különböző, mindenkinek egy egyéni összetételű, azzal befolyásoljuk a nyálkahártya állapotát, a vélállapotát, de aztán az egész testünk állapotát. És erről szól egyébként a tradicionális orvoslás is, a régi orvosok ebből indultak. Hippokrátész is ezt mondta, a keleti orvosok is ezt mondták. Tehát erre biztos, hogy nagyobb mértékben kéne az embernek újra figyelnie, hogy mi történik a táplálkozás következtében bizonyos testrészeinkkel. De beszélhetek a bőrről, beszélhetek a légutainkról, hogyha a légutakban újra és újra gyulladások vannak, az sem egy normális állapot. Tehát ezeket, és általában a gyulladások a kiinduló pontjai a bajoknak. Maga a daganat is többnyire gyulladásokkal kezdődik, amire nem figyelünk, amit nem észlelünk. Uh-huh. Tehát ezek a korai jelek azok, amelyekben az embernek nagyobb figyelmet és jártasságot kellene szereznie, hogy időben észlelje, és valamit elkezdjen változtatni, mert és a legegyszerűbb változtatás az mindig a táplálkozás.
Van-e olyan táplálék típus ma, ami aránylag a többihez képest kisebb veszéllyel jár? Említette a kukoricát, vagy a zöldségeket, vagy a gabonát, vagy a szénhidrátot. Igen. Ha mind veszélyes lehet, akkor mi marad? Fényt mégsem lehetünk.
Igen, hát a legújabb dietetikai közlemények szerint nincsen ilyen egyen táplálkozás, ami mindenkinek jó. Mert embertípusok vannak, betegség folyamatok vannak, amelyek valameddig eljutottak, ez is mindenkinél más-más, és ennek megfelelően teljesen más étrendre van mindenkinek szüksége, nincsen egyen étrend. Mégis azt lehet mondani, hogy ami a legközelebb áll az ártalmatlanhoz, azok az egyszerű természetes növényi anyagok. Olyanok, mint például a zöldségekben vannak, olyanok, mint amilyenek a gyümölcsökben vannak. Hozzásorolhatjuk még bizonyos gabonák bizonyos részeit, és a gombák bizonyos részeit, fűszereket, gyógynövényeket. Tehát ezek azok, amelyek a legkevesebb bajt okozzák. Manapság sokan beszélnek a ketogén diétáról, paleo diétáról, és ők azzal érvelnek, hogyha húst eszik valaki, jó minőségű húst, sokat, és hogy ez kvázi ez lenne az eredeti táplálkozásunk, akkor nagyon jóvá válik az emésztőrendszerünk. Ezt én el tudom ismerni. Úgy gondolom, hogy a hús az valóban egy finom és kellően tápláló étele az emésztőrendszernek. Csak hogy nem csak az emésztőrendszert kell tápláljuk a hússal, meg az élelmiszerekkel, hanem az egész szervezetünket, és az, ami a húsban még azon kívül van, hogy az emésztőrendszert érinti, az nagyon sok más betegséget mégiscsak kivált, és ilyen módon vitatom, és a tapasztalatom egyértelműen azt mutatja, hogy ez nem így van. Tehát nem a hús az eredeti, vagy a legjobb táplálkozási módja az embernek, hanem a növényi anyagok. A növényi anyagokból is azok, amelyek a legkevesebb kárt tudják okozni. Ezek pedig a kártokozók, ugye ezek a lektinek, amiről beszéltem már, ezeket a lektineket kell lehetőség szerint leginkább kiszűrnünk a táplálékainkból. Lektinek vannak például a paradicsom héjában, a paprika héjában, a gabonáknak a héj részében ugyancsak. Bizonyos gabonákban több van, bizonyos gabonákban kevesebb van. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy miként kell táplálkozni, akkor azt mondom, hogy egy egészséges ember az törekedjen a növényi táplálkozás felé, minél több növényt fogyasszon, és minél kevesebb állati terméket.
De hogy tudja ezeket a növényeket megszerezni? Az ember boltban vásárol, igen, feldolgozott élelmiszereket vásárol, igen, nem maga vet és arat, meg őről.
Igen.
Hozzá lehet ezekhez jutni? Nem aranyáron? Hát, mert mihelyt ez iránt kereslet van, az áruk azért felszokott menni, igen, eleve se olcsó.
Amikor én kezdő orvos voltam 1985-ben, akkor a kórház diétiás orvosa lettem, és a betegeknek megpróbáltam bevezetni a barna kenyeret, mert akkor már ugye ezt lehetett tudni, hogy a rostdús kenyér az többet segít, mint a fehér finomított kenyér.
Ez átment a köztudatba, ezt ma mindenki így gondolja.
A köztudatba, viszont akik ott kaptak a kórházban ilyen barna kenyeret, nem kaptak a városban. Ezért elkezdtük a városban is megszervezni, hogy ott is lehessen kapni. És aztán fokozatosan ez szépen átment, így ahogy mondja, a köztudatba, és most már nem ez a probléma, hanem sokkal finomabb dietetikai táplálkozástudományi problémák merülnek fel a köznapi életben is. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy az ipar, az élelmiszeripar az elkezdett hozzáigazodni ahhoz a tudáshoz, ami előre vitte az ember egészségét. És ez így lesz a jövőben is. Tehát, hogyha az emberek többségében megfogalmazódik az, hogy minőségi növényekre van szükség, és nem pedig űrhajós kajára, amit az élelmiszeripar előállítás összedarál, akkor az élelmiszeripar erre rá fog startolni. Hát látjuk, egyre több gyógynövényes dolgot csinálnak, egyre több jobb minőségű élelmiszert csinálnak, amit bioboltokban lehet kapni. Amerikában óriási sztórok, akkora élelmiszerboltok vannak biovonalon, mint ami nálunk ezek a nagy bevásárlóközpontok, a nevét nem mondom.
De tehát biztos abban, hogy nem csak az üzletről szól ez is. Hát nincs annál egyszerű dolog, mint hogy valamire ráírni, hogy bio.
Igen. Hát az üzletet nem lehet kizárni semmiből. Az üzlet az létezik ettől a folyamattól függetlenül, és az létezni is fog. Ezt az üzletet az be kell ebbe vonni. Én azt gondolom, hogy ha az üzlet érdekelté van, az üzleti világ érdekelté van téve abban, hogy megértse, hogy mi a jó az ember számára, akkor megpróbál ilyeneket csinálni. Mindig lesznek szélhámosok, csalók, akik nem megfelelő minőséget gyártanak, és mindig lesznek, akik a minőségre törekednek, és a vásárlónak meg az a dolga, hogy meg tudja a kettőt különböztetni egymástól. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgok jó irányba haladnak, csak egyre mélyíteni kell ezt a tudást, és egyre inkább ki kell kerülni ebből a püfkörből, hogyha felsoroljuk ugye az élelmiszeripar különböző ágait, akkor azt lehet látni, hogy szinte mindegyik csak olyan élelmiszert termel, ami bajt okoz az embernek. Tehát ezen változtatni kell. Talán egyetlen ágát tudom az élelmiszeriparnak, ami leginkább jót tesz most az embereknek, ez a natur, bio élelmiszerek előállítása.
De mi történne, hogyha az élelmiszeripart kivonnánk a rendszerből? Saját magunk nem tudnánk mindent megtermelni. Az önellátás az maga a szegénység és az éhhalál a végén.
Hát igen, igen, a városi lakosság ugye több milliós városokban nagyon nehezen tudna megélni nyilván.
Erkélyen azért megterem 10 darab eper.
Igen, de ezek nem egyik napról a másik napra játszódnak ezek a folyamatok. Tehát most beszélgetünk erről a dologról, az Inforádió hallgatósága részesül ebből az információból, és biztos lesznek, akik motivációt kapnak, hogy jobban odafigyeljenek erre, de ez egy lassú folyamat, tehát nem fog olyan forradalmi változás lezajlódni, hogy holnap mindenki veri a kormányablakokat, hogy már pedig ilyen élelmiszereket kapjon. Én azt gondolom, hogy hozzá fog igazodni majd az ellátás. Tehát meg fogja teremteni az üzleti világ, meg a közszolgálat azt, hogy az emberek egyre több egészséges élelmiszerhez jussanak, és biztosan tudom mondani, hogy a mai élelmiszeripari kínálatnak a nagy része lehet, hogy engedélyezett és azonnal halált nem okoz, de hosszú távon fogyasztva nagyon sok bajt okoz.
Össze lehet állítani egészséges, bajt nem okozó élelmiszerekből egy hosszú távon ehető jó menüt? Ma, az ön tapasztalata szerint?
Igen, össze lehet állítani, és itt megint visszautalok arra, hogy nincsen egyforma diéta. Két embernek nem lehet egyforma a diétája. Van, akinek egy olyan vegyes táplálkozás, amiben mindenből van valamennyi, az teljesen normális, mert a szervezete egy olyan egészséges egyensúlyban van, hogy a kisebb hibákat, a kisebb nehézségeket, a nehezebben megoldható feladatokat is elviseli. De van, akinek egy nyers saláta, az jót tesz, van, akinek állati rosszat tesz, mert a nyers saláta az egy nagyobb feladat, az egy nagyobb emésztő feladat, és hogyha az ő emésztőrendszere már kevesebb emésztőnedvet termel, sokkal enyhében működik az izomzata és a nyálkahártyája, akkor ő nem kaphatja ugyanazt az élelmiszert, tehát ő neki saját magának kell ebben jártasnak lennie, hogy meddig mehet el, és mit szabad ennie. Tehát ilyen egyen jó kaja az legfeljebb addig van, amíg az ember egészséges. Amikor már ezek a folyamatok elindulnak, akkor muszáj különbségeket tenni, és muszáj egyéni diétákat beállítani.
Amíg egészségesek vagyunk, addig majdnem mindent kibírunk, de mikor valami megbillen, akkor egyre kevesebb dolgot bírunk.
De hát, ha belegondolunk, azért van az életnek egy rendje, hogy megszületünk, és valamikor ugye meghalunk, tehát a kettő között bizonyos folyamatok elkezdenek romlani, becsukódni, szűkülni. Ez természetes kérdés, hogy meddig megyünk fölfelé, meddig tágulnak a lehetőségek, és mikor kezdenek el szűkülni, és mennyire szűkülnek. Gyorsan szűkülnek, vagy lassan szűkülnek. Tehát ezen lehet csak játszani, hogy az ember megpróbálja a maximumot kihozni az életből, és megpróbál a legjobb minőséget fogyasztani, hogy minél hosszabb legyen az az élet, ami tartalmas, és ami alkotó. És az, akinek ez nem érték, mert azt is respektálom, hogyha valaki azt mondja, hogy ő akkor inkább így él, és él 3-4-5 évvel kevesebbet. Ez is egy filozófia, csak azt nem szabad elfelejteni, hogyha az ember szenvedve él le életeket, és nagyon sok ilyet látok, aki fiatal korában már alig tud élelmiszert fogyasztani, mert szinte mindenre reagál, mindenre perpufad. Ennek nem megoldása az, hogy gyógyszereket szedünk, és ezt az egészségügy meg az orvoslás nem is fogja tudni ezen a gyógyszeres úton megoldani. Tehát ez csak is ezzel a fajta funkcionális táplálkozási irányjal lehet megoldani.
De tud ma a dietetika bármelyik ága tanácsot adni abban, hogy személyre szólóan kinek mi a legjobb, legkevésbé ártalmas táplálkozási rendszer? Tehát nem egy-egy tápanyagot kizárni, megjavasolni, hanem rendszert felállítani.
Hát azt kell mondjam, hogy vannak dietetikusok, akik nagyon jól képzettek ilyen irányban is, és vannak, akik nem. Maga az egész rendszer az nem képes ezt a dolgot kezelni. Maga az egész rendszer nem erre van kitalálva, hanem arra van kitalálva, hogy bizonyos nagy betegségcsoportoknál mik azok az élelmiszerek, amelyeket feltétlenül el kell kerülni, és így állítja be az étkeztetést mondjuk egy kórházban különböző főcsoportokra. És egyéni tanácsadásban is sokan ezeket az leegyszerűsített dolgokat követik, de nem tudnak egy olyan egyéni táplálkozási szisztémát felállítani, amiben ezeket a finomságokat is megkülönböztetik. Nem erről szól a képzés ma, tehát ezeket most úgy lehet hozzátanulni. Ez olyan, mint a pszichológus, aki elvégzi az egyetemet, és akkor rengeteg tréninget el kell végezzen ahhoz, hogy mondjuk tudjon egy relaxációs tanfolyamot tartani, vagy hasonló. Ez ugyanígy van a dietetikában is, hogy maga a dietetika megtanítja az alap élelmiszereket, az alap tápanyagokat, azok legfőbb funkcióit, és a betegségeknél, hogy mivel mi van a legnagyobb probléma, de azt, hogy egyénileg milyen reakciók vannak, milyen immunfolyamatokat generálnak ezek, ki hol tart, hol vannak ezek a korai tünetei, amelyeket még a mai egészségügy nem ismer fel, erre sajnos nincsen ma felkészülve még sem a dietetika, sem az egészségügy és az orvoslás.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tamasi József belgyógyász szakorvos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.